7 óra 41 perckor. Már 15 millió személyi hitelek is felvehetők a decemberi átlagbérből, de a nettó mediánbér esetében is 13-14 millió forint körül található a felvehető hitelösszeg felső határa. Ez derült ki a bank 360 számításából. A kalkulátor szakértője arról is beszélt, hogy egy átlagos nyugdíj esetében nagyjából 125 ezer forint az, amit hiteltörlesztésre lehet fordítani elvi alapon. Vrajovics Rita szerint a tavalyi rekordé volt a hitelpiacon, az átlagos hitelösszeg pedig folyamatosan nő. Kovács Gergő beszélgetett vele.
Kijött a decemberi KSH adata keresetekről, ebben az látszik, hogy a nettó átlagkereset 548.900 forint volt, a nettó keresetek mediánja pedig 427.500 forint, a hitelfelvételeknél ezek az összegek mire lehetnek elegek. Na most kezdjük a nettó átlagkeresettel elsősorban, ott hogy néz ki ez a dolog?
Alapvetően mi a személyi kölcsönöknek a hiteligénylésre vonatkozó lehetőségeket vizsgáltuk. Itt fontos tudni, hogy a Magyar Nemzeti Banknak van egy főszabálya, eszerint a havi nettó jövedelemnek legfeljebb a felét lehet valamilyen hitel törlesztésére fordítani. Ugye ez a decemberi nettó átlag fizetésnek ugye a fele, az 274.450 forint volt. Azt számoltuk ki, hogy ebbe az összegbe milyen törlesztő részlet férhet bele. Úgy találtuk, hogy a legmagasabb összegű 15 millió forintos személyi kölcsönt is fel lehet venni, hogyha valaki elég hosszú futamidejű hitelt választ, viszont hogyha csökkentjük a futamidőt, akkor már nehezebb lehet a törlesztés.
És ha a nettó medián bért nézzük, ott maximum mekkora összegű havi törlesztő vállalható?
A nettó medián bérre nézve, hogy ez az összeg alacsonyabb, hiszen maga a medián bér is alacsonyabb. Ugye nettó medián bér esetében 213.750 forintot jelent, tehát ez a maximum törlesztő részlet, amit az adós vállalhat. Ez akár különböző hitelekből is összevődhet, tehát nem feltétlenül csak egy hitelt jelent. És ezzel a törlesztő részlettel számolva viszont már valószínűleg nem lehet például egy 15 millió forintos személyi kölcsönt felvenni, hiszen ennek meghaladná a törlesztő részlete azt, amit vállalhat az adós. Körülbelül 13,5 millió forint lehet az az összeg, amit még legfeljebb tudna vállalni egy mediánbérből élő igénylő. Viszont, hogyha hosszabb futamidőt tud választani, akár 9 vagy 10 évet, hogyha erre van lehetősége valamelyik banknál, akkor ő tudja csökkenteni a havi törlesztő részletet. Arra viszont figyelni kell, hogy ebben az esetben a teljes visszafizetendő összeg ugye hosszabb futamidő miatt valamennyivel emelkedni fog.
Meg ugye, amire figyelmeztetett ön is az elején, hogy az MNB-nek van egy főszabálya, hogy a havi nettó jövedelemnek maximum a fele fordítható törlesztő részletekre, tehát maximum 50%-ig lehet hitellel terhelni ezeket az összegeket, viszont a banki plafon a valóságban lehet ennél szigorúbb is, tehát lehet, hogy eddig sem lehet elmenni.
Ez így igaz. A bankok általában nem csak ezt veszik figyelembe, amikor eldöntik, hogy egy igénylő hitel képes-e, hanem azt is megnézik például a bankszámla kivonatok alapján, hogy kinek milyen kiadásai vannak, illetve hogy életszerű-e az, hogy valaki tud majd valóban törleszteni egy ekkora összeget, de figyelembe veszik azt, hogy milyen kiadásai vannak, hogy mennyi a rezsiköltsége, vagy milyen fix olyan egyéb kiadásai lehetnek még az ügyfélnek, ami esetleg ezt tudja befolyásolni. Tehát előfordulhat az, hogy nem engedik a bankok 50%-ig terhelni a jövedelmet, hanem mondjuk azt mondják, hogy csak 30-40%-ig.
Bár most erről nem végeztek számítást, de lehet, hogy pár szóban erről is tudunk beszélni, hogy egy átlag nyugdíjnál, egy átlag nyugdíjból hogy jön ki az ember most mondjuk egy személyi kölcsönnél maradva a hitelfelvételnél?
Az átlagos nyugdíj tekintve valamivel nehezebb helyzetben vannak az igénylők, hiszen ugye itt kisebb összegről beszélhetünk. De az átlagos nyugdíj az most kb. 250 ezer forintra tehető, tehát azt láthatjuk, hogy jóval kisebb jövedelemből élhetők, vagy jóval kisebb jövedelmet tudnak igazolni, mint egy átlagos bérből élő munkavállaló. Így az ő esetükben ugye jóval kisebb az az összeg is, amit hiteltörlesztésre tudnak fordítani. A 250 ezeres összeget tekintve egy kb. 125 ezer forint az, amit egy átlagos nyugdíjas hiteltörlesztésre tud fordítani, viszont ugye az ő esetükben valószínűleg figyelembe fogja azt venni a bank, hogy 125 ezer forintja marad arra egyébként, hogy a mindennapi kiadásait tudja fedezni, ami lehet, hogy a bank úgy gondolja, hogy nem pontosan elég arra, hogy minden számlát, illetve a egyéb kiadásokat ki tudja fizetni. Emiatt valószínűsíthető, hogy a nyugdíjasok esetében nem engedi 50%-ig terhelni a jövedelmet a bank.
A személyi kölcsönöket egy kicsit magunk mögött hagyva félretéve, ez a most megjelent decemberi keresetek adat, ez egy piaci lakáshitel, vagy akár mondjuk az otthonstart hitelnél is elegendő? Ez az átlagbér? Tehát ott mi a helyzet ebben?
Igen, mivel a lakáshiteleknek alacsonyabb a kamata, mint a személyi kölcsönöknek, ezért itt könnyebben lehet ezzel számolni, illetve az otthonstart esetében ugye kifejezetten egy kedvezményes államilag támogatott hitelről beszélünk, ahol legfeljebb 3% lehet az éves kamat. Ebben az esetben egy átlagos bérbe belefér az, hogy valaki felvegyen egy nagyobb hitelösszeget is.
Na most mindezek fényében látszik valamiféle pörgés a hitelpiacon? Mert a béradatok és ezek alapján akár lehetne is.
Igen, a 2025-es év az rekordév volt. Az otthonstartnak köszönhetően az utolsó negyed évben rekordösszegű lakáshitelre kötöttek szerződést a háztartások. Ezt most már egyértelműen láttuk a Magyar Nemzeti Banknak az adataiból, de emellett szabad felhasználású személyi kölcsönt is sokkal többen igényeltek, mint az előző években. Illetve azt vettük észre, vagy azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan emelkedik az átlagos hitelösszeg is.
Az elmúlt percekben Vrajovics Ritát, a bank 360.hu szakértőjét hallották. A piaci elemzők várakozásait is felülmúlta a japán infláció csökkenése. Januárban 1,5%-ra esett vissza a pénzromlás mértéke. Ez jóval a japán jegybank 2%-os célja alatt van. Az igazán nagy kérdés az lesz, ez csak átmeneti csökkenés, vagy az új kormány lépései hosszú távon is kiállják majd az idő próbáját. Ezt mondta a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Nagy Angelina szerint az üzemanyagok után fizetendő illeték csökkentése nagyot lendített az árak esésén, ezért szerinte kérdéses, marad-e ilyen szinten az infláció, vele beszélgettem erről. Mi okozta, hogy csökkent az infláció Japánban?
Egyrészt a Takaichi kormány intézkedéseinek egy eredménye. Ugye Takaichi ezt az inflációt, ami egy központi témakör volt, nagyon fontos problémakör, ami az elmúlt pár választást abszolút meghatározta, erre helyezte a fókuszát beiktatásától kezdve, és különböző adócsökkentésekkel, például a benzére vonatkozólag, energiárakra vonatkozólag igyekezett mérsékelni az inflációt, illetve a japán társadalomnak a terheit, és úgy tűnik, hogy ez sikeres volt, és sikerült valamelyest lejjebb nyomni az inflációt. Nyilvánvalóan vannak ennek egyébként egyéb okai is, mint például azt, hogy ugye a fogyasztásnak a csökkenése vagy stagnálása miatt már az üzletek sem tolják át olyan mértékben, olyan agresszívan a megnövekedett terheiket a vásárlókra. Tehát vannak egyéb körülmények is, azonban mindenképpen látható az, hogy az eddigi kormányzati stratégiák azok már hoztak sikert.
Ez azt jelenti, hogy a ottani nevezők jövedéki adót csökkentette a kabinet?
Benzinre vonatkozó, igen, üzemanyagárakra vonatkozó illetéki adót is csökkentették, és ezáltal sikeresen tudták valamelyest lejjebb tornázni az élelmiszerárakat, amik a legmagasabbak voltak, és a legnagyobb terhet jelentették a lakosságnak.
Na most a kérdés mindig ilyenkor az, hogy az infláció ilyen típusú féken tartása, az vajon fenntartható-e?
Ez egy nagy kérdés, ugyanis még további adókedvezményekkel, adófelfüggesztésekkel is kísérletezne a Takaichi kormány, amik azért elég nagy terhet jelentenének, és egyáltalán nem biztos, hogy hosszú távon egyébként inflációt azt olyan mértékben fékeznék, és hogy nem ütne ez vissza, és nem táplálná több folyamaton keresztül mégiscsak az inflációt. Még viszonylag a Takaichi kormánynak az elején vagyunk, illetve az év elején, még igen sok tényező van, és igen sok változás van, és emiatt a japán jegybank is egyelőre óvatos és kivár, hogy mennyire egy ideiglenes lassulás látható az inflációban, vagy pedig ténylegesen egy tartósabb csökkenés-e az, amit jelenleg látunk.
0,5%-kal a japán jegybank 2%-os inflációs célja alatt van a pénzromlás mértéke. Egyébként, ha már említette az élelmiszerárakat, meg az üzemanyagárakat, mi a helyzet a szolgáltatásokkal? Ők nem követik? Nem áraznak át ilyenkor év elején?
szolgáltatások árában is, illetve ezekre vonatkozólag is vezettek be, illetve vannak tervek arra, hogy ezáltal a kormányzat csökkenti az emberekre háruló terheket. Úgyhogy leginkább igen az energiaárak, szolgáltatások árai és a üzemanyag árak felől próbálja megfogni a takaricsi kormány ugye az inflációt, és ezek egyelőre sikeresnek is tűnnek, illetve érezhető hatásuk van. Élelmiszerekre vonatkozó forgalmi adócsökkentés az, ami egy sokkal kockázatosabb tervnek tűnik, ami azért nem is olyan biztos még, illetve nagy egyeztetések fogják megelőzni azt, hogy például arra vonatkozólag is lennének-e változtatások.
Meg hát gondolom, hogy a vámháború Donald Trump által megkérdetett vámháború sem segíti, más nem a kereskedelmen keresztül az árak csökkenését, hiszen mindenütt plusz rakódnak így Japánban is.
Igen, abszolút. A lassabb növekedéshez is, illetve az érdemi növekedésnek az elmaradásához is hozzájárult azt, hogy azért a japán autóipar, ami ugye egy abszolút húzó ágazat, a legfontosabb ágazat, a legfontosabb vállalatok Japánban, amik a növekedésnek az oroszlán részét adják azok az autógyártók. Ezeknek az exportjai is megszenvedték ezeket a vámokat, így igen, ez is éreztette a hatását. Azonban valamelyest azért a vám megállapodással, illetve ebben foglalt befektetések nyomán azért ez is stabilizálódott valamelyest.
Az elmúlt percben a Magyar Külügyi Intézet kutatóját, Nagy Angelinát hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor pedig friss hírek itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!